békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén a 65. Zsoltár első versszakát énekeljük el fennállva. A 65. Zsoltár első versszaka így kezdődik. A Sionnak hegyén, Úristen, tied a dicséret. Fogadást tésznek néked itten, tisztelvén téged. Foglaljuk el a helyünket, és dicsérjük tovább Istenünket a 226-os számú énekünk éneklésével. Ezt az éneket végig énekeljük 226. dicséretünk. Krisztusom kívüled nincs kihez járulnom, így beteg voltomban nincs kitől gyógyulnom. Segítségünk az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz és élő Isten. Amen. Hallgassuk meg testvérek Isten igéjét Pál apostol a Galata beliekhez írott leveléből, az 5. fejezet első 6 versét. Pál apostol Galata beliekhez írott levele 5. fejezetének az első 6 versszakát olvasom. Krisztus szabadságra szabadított meg minket. Álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába fogni. Íme én, Pál mondom nektek, hogyha körülmetélkedtek, Krisztus semmit sem használ nektek. De ismét bizonyságot teszek minden embernek, hogy aki körülmetélkedik, köteles az egész törvényt megtartani. Akik törvény által akartok megigazulni, elszakadtatok a Krisztustól, a kegyelemből pedig kiestetek. Mi ugyanis a lélek által hitből várjuk az igazság reménységét. Mert Krisztus Jézusban nem számít sem a körülmetélkedés, sem a körülmetéletlenség, csak a szeretet által munkálkodó hit. Isten tegye áldottá az ő igéjét, az ő igének meghallását, befogadását és megcselekvését. Foglaljuk el a helyünket és imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük neked, hogy tart a kegyelmi idő. Köszönjük, hogy nem csak élhetünk, hanem hallhatjuk is még a Te igédet. Köszönjük, Urunk, hogy ez kegyelemből van. Köszönjük neked, Urunk, hogy nem csak azért hallhatjuk a Te igédet, hogy azt mondjuk egy-egy ige hirdetés után szép, felkészült, okos beszéd volt, hanem azért, hogy szent lelked által a Te igéd megérintse a mi szívünket, és megtérjünk, hozzád forduljunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy kedves volt előtted, hogy az ige hirdetés bolondsága által tartassunk meg mi, hívők Isten gyermekei. Urunk, te ismersz bennünket egyenként, és látod, hogy kinek mi van az életében. Van, aki már megfáradt, és úgy gondolja, nem mondhatsz újat neki. Van, aki megfáradt az élet terheitől, gondjaitól, bajaitól, és már nem is tud rád figyelni. Vannak olyanok is, Urunk, akiket egyáltalán nem érdekel a te beszéled. És vannak olyanok is, Urunk, szép számmal, akik vágyakoznak utánad. Akik azt szeretnék, hogyha te lennél minden mindenekben, az ő életükben. Urunk, így imádkozunk magunkért. Könyörülj meg rajtunk, és használd föl ezt az Isten tiszteleti alkalmat, hogy az ige a szívünkig érjen. Jövünk hozzád, te eléd, Urunk, semmit nem hozva, csak bűneinket, esdekelve, könyörülj meg rajtunk. Szentelj meg bennünket a te igéddel, mert a te igéd igazság. Ámen. A 171. dicsérettel készüljünk az ige hirdetésére. A 171. dicséretünket énekeljük. Megáll az Istennek igéje, és nem állhat senki ellene. Olvasom újra az előbb felolvasott ige szakaszból, Pál apostol Galácia beliekhez írott levelének az 5. fejezetéből az 1. verszakot. Krisztus szabadságra szabadított meg minket. Álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a szolgasság igájába fogni. Foglaljuk el a helyünket. Krisztusban szeretett testvéreim, ezen a mai Isten tiszteleten a keresztény szabadságról fogok szólni. Higgyük el, hogy ez a téma annyira fontos, hogy mindnyájunkat érdekel. A szabadság gondolata akár egyéni, akár közösségi szinten mindig foglalkoztatta az embert. Tudjuk, hogy a nagy francia forradalom azt tűzte zászlajára, szabadság, egyenlőség, testvériség. Petőfi Sándor azt írt egyik versében, szabadság, szerelem, e kettő kell nekem, mintha minden ettől függene. A mai kor embere is nagyon sokat foglalkozik a szabadság kérdésével. De mit jelent számára a szabadság? Úgy gondolom, hogyha most nem is vagyunk olyan sokan, de egy ilyen bibliaóra-szerű körkérdést intéznénk a testvérek között, hogy mit gondolunk, mit jelent a szabadság, akkor mindnyájan válaszolnánk, mondanánk valamit erre a kérdésre, és nem passzolnánk tovább a kérdést. A mai ember számára a szabadság a humanizmus szellemiségében egyfajta érdekérvényesítést jelent, az individuum jogainak a beteljesítését, megélését. Ez szerint szabadság azt jelenti, hogy a jogaimat korlátok nélkül érvényesítem. Szabad az az ember, aki az érdekeit akadályok nélkül érvényesíteni képes. Nos, hát látni fogjuk, hogy a keresztény szabadság az nem egészen ezt jelenti. A keresztény értelembe vett szabadság valami egészen mást jelent. Reformátor elődünk Kálvin János is olyan nagy fontosságot tulajdonított a keresztény szabadságnak, hogy híres művében az Institúcióban egy egészen hosszú fejezeten keresztül taglalja, hogy mit jelent a keresztény értelembe vett szabadság. Mielőtt rátérnék erre, és mondanék néhány gondolatot az ige kapcsán, mit is jelent a keresztény szabadság, azelőtt hadd szóljak a keresztény szabadság két végletességéről, a szabadosságról, illetve a törvényeskedésről. Mind a kettő ugyanis hívő életünk gyakori betegsége, a szabadosság, illetve a törvényeskedés. Mit értünk szabadosság alatt? A szabadság, az igazi szabadság egyik torzult beteg formája a szabadosság. Ebben a bűnbe esett embernek az a vágya jelenik meg, amely nem ismer semmilyen korlátot maga körül. Azt mondta Jézus a szabados emberről, hogy a szabadosságban élő embernek nincsen istene, mert nem ismeri, de nem becsüli, nem tiszteli embertársait sem. Magyarán a szeretet parancsolatát, a szeretet törvényét tiporja el. A szabadosságban élő ember lesöpör minden tekintélyt, nem ismer el maga fölött senkit és semmit sem. Nincs törvényadó a számára, illetve maga a törvényadó. Testvérek, azonban nekünk világosan kell látnunk azt, hogy teljes, ilyen értelemben, teljes szabadságban élő ember nincsen. Mert mindnyájan függőségi helyzetben vagyunk. Temérdek függőségben van beágyazva a mi életünk. Gondoljunk arra, hogy ha beosztott, amilyen én is vagyok, voltam, függöttem a főnökömtől. De a főnök is függ a munkatársaitól. Hiszen ha a munkatársai nem volnának, ő nem volna főnök. Függünk a szomszédainktól. Az egy dolog, hogy azt mondjuk, az én házam, az én váram, azt teszek ott, ami nekem tetszik, na de azért mindent büntetlenül nem tehetek meg, mert érintem vele a szomszédomat is. Aztán ott vannak a természet törvényei. Áthághatom azokat, de büntetlenül mégsem tehetem ezt. Következményei vannak. És tudjuk mi azt, Isten gyermekei, hogy Isten a teremtő, és mi az ő teremtményei vagyunk. Letagadhatjuk a teremtőt, de következményei lesznek ennek. Ma, a mai világban erkölcsi síkon nagyon sokan próbálják ezt a korlátlan szabadságot megvalósítani, reklámozni, hangoztatni. Ne parancsoljon nekem senki, ne szóljon bele senki az életembe, magánügy, hogy milyen hitem van, milyen Istenem van, de az már közügy, mert szabadságban mondják, hogy milyen szexuális életet élek, akár hetero, akár homoszexuális életet. Megválaszthatom gyermekemnek a nemét, jogom van rá, miért ne, hát szabadságban. Sokan gondolják ezt így, és tesznek így. Testvérek, ezek az emberek tévednek, és a büntetés nem marad el. A büntetés nem marad el. Mert azt írja az ige, azt már nem olvastam föl, de itt később a Galata levélben, hogy egyedül Isten az. Egyedül Isten az, aki mindenkitől és mindentől függetlenül cselekedhet. Mi, teremtményei, nem tehetünk így. Aki szabadosságra törekszik, az egyfajta korlátlan szabadságban akar élni, ezt a korlátlan szabadságot hajszolja, és végül rabjává válik egy szenvedélynek. Aztán ebben a szenvedélyben mind mélyebbre és mélyebbre süllyed. Ma csak ezt engedjük meg. Hadd éljenek az azonos neműek házasságban egymással. Aztán majd jön a következő lépés, nem is mondom, hogy micsoda, ne is gondolkodjunk rajta, de nyilvánvalóan erről van szó. A bűn bűnt szül. Testvérek, a másik véglet a törvényeskedés. Amikor az ember azt mondja, hogy hát lám, úgy tűnik, hogy Istentől mégis függünk, hogyha ez így van, hogy függünk Istentől, akkor valami jót, valami nagyot kéne cselekednünk, hogy az Isten jó tetszését kivívjuk. Az ilyen ember maga veszi kezébe élete ügyét, problémák megoldását, és bizonyos vallásos előírások, törvények teljesítésével érdemeket akar szerezni az Isten előtt. Ezek az előírások sokszor emberi törvények, előírások, és nem az Isten törvényei. Jézus éppen ezért vitatkozott olyan sokszor a farizeusokkal. Törvényeskedtek. Előírásokat, paragrafusokat citáltak. Leginkább mások elé. Nem tudták ők maguk sem betartani a törvényt, mert nem is tarthatták be, nem is tölthették azt be maradéktalanul. Képmutatókká váltak. Testvérek, itt szeretném megjegyezni azt, hogy a törvényeskedés és a törvénykezés az nem egy is ugyanaz. Törvényeskedés és törvénykezés nem ugyanaz. A törvénykezés az egy jogi fogalom. Olyan jogi cselekmény, ami az igazságszolgáltatás feladata és kötelessége. A törvényeskedés ezzel szemben egy teológiai fogalom. A vallásos embernek azt a fajta gondolkodását és téves gyakorlatát jelöli, amelynek során ő maga állít föl sok törvényt, ezeknek a betartását megköveteli másoktól, és azt reméli, hogy ezeknek a törvényeknek a betartása által érdemeket szerezhet az Isten előtt. A törvényeskedő ember nem szabad ember, mert állandó teljesítmény kényszer alatt él. Neki teljesíteni kell valamit azért, hogy elérhessen eredményeket, végső soron az üdvösséget az Istennél. Az ilyen ember, testvérek, szorongó állapotban van. Vajon tettem eleget azért, hogy üdvösségem legyen? Vajon megvan-e a napi jó cselekedetem, hogy Isten megveregesse az én vállalat és megnyugodjak? A törvényeskedés gőghöz vezet. A törvényeskedő ember előbb-utóbb gőgössé válik. Megveti azokat, itt tettek a farizeusok a hétköznapi emberrel, akik nem igyekeznek betartani az előírásokat, a törvényeket, és lenézi őket. Emlékezzünk vissza a farizeus és a publikánus imájára. Azt mondja a farizeus Istennek, nem is csak magába, Istennek: köszönöm, Uram, hogy nem vagyok olyan, mint az az ember ott a sarokba. Én külön vagyok nála. Erkölcsös életet élek. Fizetem a tizedet, eljövök a templomba, böjtölök, nem is tudom hányszor, ahányszor kell. Itt vagyok az Isten tiszteleten. Köszönöm, hogy nem vagyok olyan, mint az. Testvérek, ez a törvényeskedő ember gőgös. Elbizakodott. A maga jó cselekedeteiben bízik. Igen, mert én járom a templomba, mert én tizedet fizetek, stb. A mi Úrunk Jézus Krisztus meg akar szabadítani bennünket e két szélsőségtől, a szabadosságtól és a törvényeskedéstől is. Hogyan? Az újjászületés és a megtérés által. A Szentírás nagyon sokat beszél az újjászületésről és a megtérésről. Testvérek, nem véletlenül beszél Jézus Nikodémusnak azon az éjszakán az újjászületésről, a megtérésről. Mert Nikodémus is egy farizeus volt, és farizeusok között élt, és ott volt a kísértés, ott volt a törvény, ott volt a kísértés a törvényeskedésre. És azt mondja Jézus, hogy Nikodémus, Nikodémus, kedves vagy, hogy hízelegsz nekem. Azt mondod, hogy tudjuk, hogy az Istentől jöttél tanítóul, de nekem nem erre van szükségem, hanem arra azt szeretném, ha megtérnél, azt szeretném, hogyha újjá születnél, ha nem lennél törvényeskedő, ha nem élnél szabadosságban. Jézus Krisztus nem viselkedni akar, megtanítani bennünket. Nem magatartás mintákat ad elénk. Ebben a helyzetben így cselekedj, abban meg úgy cselekedj. Ekkor ezt tedd, akkor meg azt tedd. Jézus nem ezt mondja. Azt mondja, változzatok meg a ti elméteknek megújulása által. Vagy gondoljunk első nyilvános prédikációjára. Rövid volt, tömör volt, de minden benne volt. Azt mondta, betölt az idő, elközelített az Isten országa. Térjetek meg és keresztelkedjetek meg. Higgyetek az evangéliumban. Testvérek, azt kell tudnunk a Galata levélről, hogy Pál apostol ebben a levélben a törvényeskedésről és a hitről beszél. Szembeállítja a kettőt egymással. Azért teszi ezt az apostol, mert miután Pál elhagyta a Galata beli gyülekezetet, a gyülekezetben tévtanítók jelentek meg. Amolyan minden lében két kanál emberek, akik mindenkinél mindent jobban tudnak, főokosok, és terjesztették a maguk bölcsességét. Azt mondták, az egy dolog, hogy Krisztus meghalt, és ti ezt hiszitek. De ott vannak az Ószövetség törvényei. Ott vannak a hagyomány törvényei, előírásai. Tartsátok meg azokat, mert ha nem, el fogtok veszni. És a galatabeli hívők elbizonytalanodtak. Most akkor kinek higgyünk? Pálnak, vagy ezeknek az új tanítóknak? Mi az igazság? Melyik az igaz? Vagy talán a kettőt ötvözni kell? Hogy lehet? A hívők veszélyeztetve látták üdvösségüket. Féltették örök életüket. Most a törvény, vagy a hit? Hogy van ez? Testvérek, nem tudom, hogy minket vajon sarokba lehet állítani ilyen kérdéssel, vagy tudjuk a helyes választ. Pál apostol megadja a helyes választ a bizonytalanságba esettek számára. Olvassuk el a Galata levelet. Felragyogtatja előttünk Jézus Krisztus váltságművét, az ő dicsőségét. Elmondja Pál feketén-fehéren, hogy ez a Jézus Krisztus a ti bűneitekért halt meg, és föltámadott harmadnapon, hogy üdvösségetek legyen. Elvégeztetett. Ő mindent megtett azért, hogy nektek, neked üdvösséged legyen. Ezt el kell fogadnod hit által. Testvérek, Pál röviden, tömören, egyszerűen elmondja az evangéliumot. El kell fogadnod itt Úr Jézus Krisztust és az ő váltság művét. Ne tévesztenek meg benneteket okoskodók, emberi bölcsességek, emberek, akik vitatkoznak. Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe. Ez ilyen egyszerű. Egy lehetősége van ezek után az embernek, vagy nagyképűen visszautasítja, és azt mondja, hogy hát, valamit hiszek, valamit nem hiszek, vagy azt mondja, hogy nem kell nekem, vagy pedig alázatosan elfogadja azt. Mi a keresztény szabadság? A keresztény szabadság a Jézus Krisztustól való függés állapota. Ez lehet, hogy a hitetlen ember számára paradoxonnak tűnik. Hát mégis függök valakitől? Igen. Függök Jézus Krisztustól. Hallottam és olvastam egy tanmesét, lehet, hogy a testvérek közül is többen ismerik, hadd mondjam el, ez egy kicsit megvilágítja a Krisztustól való függés, és ilyen módon az Istentől való függés, az Isten szerinti szabadság személyét. Volt egy kis mozdony, és ez a kis mozdony abszolút szabadságra vágyott. Úgy gondolta, hogy unalmas neki állandóan a sínen pöfögni, elhatározta, hogy letér a sínről, és járja maga útját. Le is tért a sínről, ment az aszfalton, nem volt semmi gond, amikor azonban bevette az első kanyart, összetörte magát. Kicsit megijedt, de ment tovább a maga útján. Nem sokkal később egy búzamezőre tévedt, ott letarolt mindent, tönkretett mindent, újra megijedt, mert nem akart senkinek se kárt okozni, nem akart senkinek sem ártani. Ment még egy rövid ideig, aztán elérkezett egy mocsárhoz, megfeneklett, megállt, és egyre mélyebbre süllyedt. Talán értjük ezt a kis tanmesét, arról szól, hogy ez a kis mozdony a sínen szabad. De amint letér a sínről, már is elvész, már is korlátokba ütközik. Akár milyen paradox módon hangzik is ez, testvérek, ez az igazság, amit ez a tanmese elmond, ez a lelkiekben is érvényes. Az ember csak Krisztushoz kötöttségében válik igazán szabaddá. Azt kell azonban látnunk, hogy mitől lesz szabad az ember, és mire válik szabaddá. Mitől szabadít meg bennünket Krisztus, és mire szabadít meg minket. Hadd szóljak még erről néhány szót. Mitől szabadít meg bennünket a mi Úrunk Jézus Krisztus? Itt vége hozta lehetne sorolni a példákat, mitől szabadít meg bennünket. A hívő ember is tudja ezeket mondani. Volt, aki az alkohol rabságába szenvedett, azt mondja, bizonyságtételben engem megszabadított az Úristen az alkohol rabságából. Most már nem a pohár tart engem kézben, hanem én tartom a poharat kézben. A szenvedély betegek bizonyságot tudnak tenni arról, hogy megszabadultak szenvedély betegségükből. Én hadd soroljak föl most három jellemző példát, talán az egyik legfontosabbak ezek. A Krisztusban hívő ember szabad lesz attól a lázadástól, amely velünk született, amely vérünkben van, és amely az Isten ellen irányul. Az Isten személye és az Isten parancsolatai ellen. A Krisztusban hívő ember megvilágosodik. Ha mondhatom így, belátja, megérti, hogy Isten a parancsolatait nem azért adja, hogy kiszúrjon velünk, hanem azért, mert a javunkat akarja. Akik Isten szeretik, azoknak minden a javukra válik. Isten szeretetből tesz mindent. Ha megdorgál, ha megfenyi, ha próbál elé állít bennünket, azért teszi, mert szeret bennünket. Mert nem akarja, hogy a szabadosság vagy a törvényeskedés szélsősége felé csúszik. A Krisztusban hívő ember megszűnik lázadni Isten ellen, és létrejön szívében az Isten iránti bizalom. Ez az első. A második. A Krisztusban bízó ember megszabadul a haláltól és a haláltól való félelemből. Túllátt a halálon. Halál, hol a te fullánkod? Pokol, hol a te diadalmad? Kérdezi Pál apostol. Komolyan veszi azt, amit Jézus mondott ott Lázár sírjánál. Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is él, és aki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal. A hívő ember meglátja, megérti, hogy halála, fizikai halála által is közelebb kerül az élet Urához, Istenhez. És végül a harmadik példa, a Krisztusban hívő ember megszabadul a törvényátkától. Ez Pál apostol kifejezése, a törvényátka. Azt érti rajta, hogy a megromlott emberi természetet tulajdonképpen a törvény sok előírása ingerdi arra, hogy ezeket megszegje. Mivel az ember természeténél fogva romlott, ezért az előírásokat pontról pontra megszegi. A Krisztusban hívő ember azonban a szeretet által törekszik a törvény betöltésére. Mondom, hosszan lehetne még sorolni a példákat arra, hogy mi mindentől szabadít meg bennünket a mi Urunk Jézus Krisztus. Most essen szó arról is, hogy mire szabadít meg bennünket a mi Urunk? Mire szabadít föl bennünket Jézus Krisztus? Csak zárójelbe hadd mondjam, biztos vagyok benne, sokan tudjuk, Jézus neve azt jelenti, hogy szabadító. a mi Istenünk szabadító Isten. De mire szabadít fel bennünket? Arra például az 512. Zsoltárba énekeljük, hogy értsem és szeressem elrendelt utamat és minden parancsodat. Hogy értsem és szeressem elrendelt utamat és minden parancsodat. Testvérek, felszabadított bennünket erre már a mi Úrunk. Értjük, szeretjük elrendelt utunkat és az ő parancsait. Felszabadít a bizalomra és arra, hogy egészen rábízzuk a saját életünket. Tudjuk, ő nem csal meg bennünket. Emberek megcsalnak, ígérnek fűt, fát, beszélnek, hízelegnek, kedveskednek, ravasz módon, hol naivan, de Isten ezt soha nem teszi. Felszabadít a szeretetre. Nem bosszant, hogy mások is vannak rajtam kívül ebben a földi életben, hanem örömmel tölt el, hogy sokan vannak körülöttem, és szerethetem őket, szolgálhatok nekik, segíthetek rajtuk. Felszabadít arra, hogy másoknak a lelke, lelki üdvössége is fontos. Egy rövid példa. Samáriai asszony, ismerjük talán sokan a történetet, egy rossz hírű nő, 5 férje volt már, mindegyiket ott hagyta, vagy talán őt hagyták ott, végső soron mindegy, egy 6. élt együtt, régiesen szólva vadházasságba, mai nyelven szólva, élettársi kapcsolatban, mindenkitől fél, szégyeli magát az asszony, kimegy délbe, amikor legmagasabban van a nap a kúthoz, azt remél, hogy nem találkozik senkivel, ilyen módon rejtegetve elpalástolva bűneit, találkozik Krisztussal, élő hitre jut, Krisztus kijelenti magát neki, és ez az asszony testvére visszamegy, mert felszabadul a Krisztussal való kapcsolatra, és hirdeti ott Samáriában a félig zsidó, félig pogány nép társaság körében, hogy megtaláltam a Messiást. Gyertek, lássátok meg ti is! Nem törődik már azzal, hogy mit pletkálnak, mit mondanak róla az emberek, hogyan szidalmazzák, hogyan rágalmazzák, hogyan sértegetik, bántják őt. Gyertek, megtaláltam a Krisztust, bizonyosodjatok meg róla ti is. Felszabadítja őt Krisztus a mások iránt való felelősségre. Felszabadítja Isten a Krisztusban hívőket a dicsőítése, felszabadítja őket az új életre. Testvérek, a Krisztusban való hit felszabadít bennünket az önismeretre, a helyes emberismeretre, helyes világlátásra. Ez nagyon fontos pont. Felszabadít bennünket a helyes önismeretre, a helyes emberismeretre és helyes világlátásra. Elárulom a testvéreknek, nem titok. Én nagyon sokáig, és most sem mondom, hogy helyes emberismerettel rendelkezek, de nagyon sokáig téves emberismeretem volt. Azt gondoltam, hogy a lelkészek, a presbiterek, az egyházi tisztségviselők, sőt, hogy általában az egyházba járó, egyházhoz tartozó emberek, tiszta, szent életű emberek, alig mertem hozzájuk szólni, féltem nehogy megbántsam őket. Ez így volt, higgyék el, még a teológia elkezdés előtt. Olyan megilletődötten álltam egy lelkész előtt, micsoda szent ember, ki vagyok én hozzá képest. Aztán megismertem őket is, az egyházi embereket is, és megértettem az igét. Jézus a bűnösök barátja, a mi barátunk. Tele van bűnnel a mi életünk. Mindnyájan megváltásra szorulunk. Testvérek, Isten felszabadít bennünket a helyes világlátásra is. Arra, hogy ennek a világnak a gazdája az Úristen. Még akkor is, hogyha sokszor ezt nem látjuk. Nem véletlenül történnek a dolgok. Felszabadít bennünket Isten arra, amiről itt a fejezet végén, a Galata levél 5. fejezetében olvasunk, a szabad ember életében megjelennek a hit gyümölcsei, a szeretet, az öröm, a békesség, a türelem, szívesség, jóság, hűség, szerítség, mértéketesség. Ezért fejezi be Pál apostol is ezt a levelet ezekkel a szavakkal, ha már a lélek által élünk, akkor a lélek szerint is járjunk. Ha már megszabadultunk, akkor járjunk szabadságba. Ne kacsingassunk vissza a bűneink felé. Erre vonatkozik Jézus mondása. Aki az eke szarvára teszi a kezét, és hátra tekint, az nem alkalmas Isten országára. Emlékszem, hogy erről itt is prédikáltam. Aki visszakacsint múlt életére, arra, amiből Isten egyszer már megszabadította őt, az nem alkalmas Isten országára. Ezért mondja Pál, hogy a lélek szerint járjatok. Akik Isten gyermekei, azokat a lélek, a Szentlélek Isten vezeti. Életkérdés bennünket kivezet. Szabadok vagyunk-e már? Testvérek, nagyon sokan elhitetik magukat, azért, mert néha kezükbe veszik a Bibliát. Sokan abban a tév hitbe ringatják magukat, hogy itt vannak vasárnap az Isten tiszteleten, hogy eljönnek a Biblia körre, a Biblia órára, néha elimádkoztatnak, és azt gondolják, hogy ők már az Isten gyermekei. Csak egy kérdést szeretnék hozzájuk intézni. Van-e a szívükbe szeretet Jézus Krisztus iránt? Mernek-e áldozatot hozni Krisztus ügyéért? Szeretik-e őt? Vagy csak szeretnek róla beszélni? Az sem kevés, de nem elég. A Bibliában világos kritériumai vannak annak, hogyha valaki igazán Isten gyermeke. Mondtam az igét, mondom újra, akik Isten fiai, azokat Isten szent lelke vezérli. Isten gyermekei vagyunk-e? Kezdődjék azzal az életünk, testvérek, hogy legyünk Isten gyermekeivé. Ha pedig az ő kegyelméből befogadott minket, az ő családjába is azok vagyunk, akkor látszódjék meg ez rajtunk. Erről Jézus is beszél. Erről ismerjen meg benneteket a világ. Ne rejtessék véka alá a gyertya, lássa a világ a ti világosságotokat. Testvérek, Isten azt akarja, hogy szabadságban éljünk. Azt akarja, hogy ne legyenek megkötözettségeink. Ezt egy helyen így mondja, Isten azt akarja, hogy mindnyájan eljussunk az igazság megismerésére. Az igazság szabadokká tesz titeket. Mindnyájan eljussunk az igazság megismerésére, és üdvözüljünk. Elvégeztetett. Ő mindent megtett ezért. Fogadjuk el ezt a mindent. Fogadjuk el, hogy elvégeztetett. A te, az én életemben is, és hogy ez a miénk. Isten szent lelke munkája bennünk a most hallott igét, hogy igazán be tudjuk ezt fogadni, és meg tudjuk élni. Amen. Válaszoljuk az ige hirdetésére a 229. dicséretünk első két vers akármilyen eléneklésével. 299. dicséret. Első két versszakát énekeljük. Jézus hív, bár zúg morajlik, életünk vad tengere, halk hívása tisztán hallik, jel köves, ó jöjj ide! nagyon csukjuk be énekes könyvünket, mert záróénekként a hátra maradott verszakokat fogjuk elénekelni. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mennyei Atyánk, mi valamennyien vágyunk a szabadságra. Bár tévesen értelmezzük azt, mert önmagunk urai akarunk lenni, de most hallhattuk az igéből, láthattuk az igében, hogy a teljes és tökéletes szabadság a veled való kapcsolat által valósulhat meg a mi számunkra is. Köszönjük neked, Urunk, hogy te mindent megtettél ezért a szabadságért. Elküldted közénk egyszülött fiadat, Jézus Krisztust, aki ott a kereszten kimondta, hogy elvégeztetett. Elvégeztetett a mi megváltásunk. Van szabadulás a bűneinkből, lehet újra kezdeni. Van bűnbocsánat. És mondhatjuk, Urunk, itt vannak a bűneink. Terhelik, nyomasztják, megkötözik életünket. Vedd el! És hangzik az ige, megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Szabad vagy a velem való kapcsolatra. Urunk, kérünk, hogy munkáld a mi szívünkbe ezt a fajta szabadságot, a veled való kapcsolatból származó, fakadó szabadságot. Köszönjük neked, Urunk, hogy már megtapasztalhattuk, sokan átélhettük, hogy a veled való kapcsolatból fakadó szabadság öröm. Hogy most már nem azt tesszük, nem azt nézzük, ami nekünk jó, ami a saját érdekünk, hanem ami neked tetszik, ami neked kedves. Hogy most már nem embereknek tetszhetünk, hanem neked. Urunk, ez a te gyermekeid életében mindig örömet jelent. Segíts, hogy eljussunk ide, hogy tudjunk gyermekeid lenni igazán. Imádkozunk te hozzád, Urunk, ezért a gyülekezetért, hogy minél több Isten gyermeke legyen ebben a gyülekezetben. Imádkozunk te hozzád, Urunk, újjászületésekért, megtérésekért. Munkálkodj azoknak a szívében is, Urunk, akik keserűek, legyintenek. Ha ezt a szót hallják, hogy megtérés, kegyelem, újjászületés, bűnbánat, bűnbocsánat, hit, harc. Urunk, ne hagyd őket nyugodni. Adj nekik nyugtalan napokat, heteket, amíg nem borulnak te elé. Imádkozunk hozzád, Urunk, a gyászolókért, hadd találjanak vigaszt te benned, hogy valóság legyen az ő életükben, ne csak szép szó a Bibliában, hogy te vagy a feltámadás és az élet, és aki hisz te benned, annak örök élete van. Imádkozunk, Urunk, magyar nemzetünkért, kérünk, hogy tedd fontossá mi számunkra, nemzetünk sorsát, szabadíts föl erre, Urunk, taníts meg imádkozni. Olyan sok keserűség, kiábrándultság, csalódottság van bennünk, sokan félre is vezetnek. Urunk, ments meg bennünket a strusz politikától, hogy homokba dugjuk a fejünket, hogy nem akarunk tudomást venni a bajokról, hogy nehogy megoldást keressünk azokra. Köszönjük neked, Urunk, hogy még mindig szeret bennünket. Köszönjük, hogy a te szereteted soha el nem fogy, hogy abból élhetünk. Urunk, ha visszatekintünk elmúlt életünkre, olyan sokan belátjuk, hogy kegyelmes, hatalmas Isten vagy. Én magam is, Uram. Bár melyik életszakaszomra tekintek, mindig meglátom, most így utólag, hogy ott voltál velem, és a jelenben is és tudom, hogy bízhatom benned a jövőre nézve is. Juttass el bennünket ide, Urunk, engem is újra meg újra, hogy ne csak a múltban megsegítő Istenben Istenre tekintsünk, hanem arra az Istenre, aki a jelenben is, a jövőre nézve velünk van, és intézi a mi életünket, munkája a mi üdvösségünket. Köszönjük, Urunk, hogy kegyelemből élhetünk, és hitáltal üdvözülhetünk. Tarts meg bennünket egyszülött fiadért, Jézus Krisztusért. Amen. Mondjuk közösen az úri imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvérek, hirdetni szeretném a Reán következő hét gyülekezeti alkalmait. Holnap este 6 órakor, szokott rendszerint este 6 órakor Isten tiszteletet tartunk a templomban. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit erre az alkalomra. Csütörtökön ugyancsak 6 órakor és szintén itt a templomban bibliaórát tartunk, vasárnap pedig délelőtt 10 órakor isteni tisztelet lesz. Hirdetni szeretném a testvéreket az iratterjesztést, jobbnál jobb könyvek találhatók. Nézzük meg, olvassunk. Egy nagy igehirdető mondta, hogy a gondolkodó keresztény jut mindig előre a hitben. Ezt így mondja az első Zsoltár: Uram, a te törvényedben gyönyörködöm, arról elmélkedem éjjel és nappal, mert ilyen módon is közeled juthatok te hozzád. Nézzük meg tehát az iratterjesztés ajánlatát, és végül hirdetem a testvéreknek az adakozást is, megint egy igét mondva, Isten szereti a jókedvű adakozókat. A 299. dicséretünk 3., 4. és 5. versszakait énekeljük el. A 3. versszak így kezdődik: Jézus hív, hogy őt imádjad, megragad, hogy el ne es, mert kísért öntelt világod, jöjj, engem jobban szeres. Szabadságra szabadított meg minket, álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába fogni. Az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a mi szíveinket és gondolatainkat a Jézus Krisztusban. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, Krisztus áldással.